A tavalyi évről szóló értékelésekben gyakran találkozhattunk a somlói apátsági pince sikereivel is. Kovács András István arról kérdezte Balogh Zoltánt, a borászat tulajdonosát, hogy befektetőként miért választotta a Somlót. Balogh Zoltánt hallják.
Tehát ugye azért a Somló az úgy indult, hogy nagyapa. Tehát úgy, hogy nagyapa 1982-ben vett szőlőt a Somlón, bányász volt, tehát ez a tipikus Ajka környéki, meg ajkai bányász volt, aki ilyen víkend tevékenységből, hogy legyen szőlő. Tehát ez egy fontos dolog volt. Maga történet, hogy miért, hogyan került oda, az egy érdekes történet volt, de nem biztos, hogy ráférne a szalagra. Na az amíg, hogy vett szőlőt, olasz rizlinget, ültetett, és gyakorlatilag ott...
Mi mást
akkoriban, hogy mi volt akkor a dolog. És könyvből tanulta azt, hogy kell bort csinálni, meg mit kell azzal csinálni. Igazából teljesen, hát egyrészt ösztönösen, másrészt a kornak a tankönyveiből, meg a saját ízlés alapján, hogy mi volt. És hát nagyjából a nővérem, meg én, Cio, Icio, Ácio, Vakáció, bum, kicsöngettek. Az egyik gyerek ment Somlóra, a másik gyerek ment Szentkirály Szabadjára, néha felváltva, de elég sokat voltunk Somlón, nyilván a szívemhez nőtt. Aztán ugye egy középiskola, egyetem munka máshova elvitt a világ, de egy idő után elkezdtem érezni azt, hogy azért vissza kéne menni oda. És akkor nagyjából úgy bejött egy jobb munkám, ez volt 2001-2002 tájékán, amikor sikerült egy kisebb vállalkozásomat úgy eladni, hogy lett belőle annyi pénz, hogy azt mondtam, hogy na akkor ezt valamilyen helyre rakjuk be, aminek értelme van, és egy jó cimborámmal együtt kerestünk Somlóhelyen, hogy na akkor vegyünk szőlőt, vegyünk földet, vegyünk pincét, és akkor találtuk meg ezt a régi apátsági pincét, ahol a Vincellér, Fazekas Tibor, az unokája és dédunokája volt ugyanannak a Vincellérnek, aki a somlói apátsági pincén, ott az apátsági pincében volt Vincellér, még abban az időszakban, amikor ez a bencés rendé volt. És nagyon indult a történet, tehát ebben nem volt semmi ilyen extra. Tehát a Fazekas Tiborral együtt, meg egy kis csapattal kezdtük el csinálni azt, amit mi szerettünk volna. Tehát nyilván nekem az érzelmi vonal az a nagyszülők, meg a gyerekkoromnak az emlékei, meg a somlóhoz, meg a szőlőhöz, meg a borhoz való kötődés. Másrészt meg ez a tehát engem is elkapott az egész magyar borvilágnak a reneszánsza, hogy csináljunk valami új dolgot, valami érdekes dolgot, ne csak beszéljünk róla, ne csak olvassunk róla, ne csak írjunk róla, hanem na, akkor csináljuk meg azt, amiről szó van. Tehát csináljunk autentikus, termőhelyi, frankó borokat. És akkor ugye elkezdtünk 2001-be, 2002-ben, nagyjából az elején lejött, hogy mit akarunk. Tehát az, hogy milyen a somlói bor, manapság már konkrét tények vannak erről. Tehát ez a Somló talán a legkevesebb ilyen élő legendával, majd köztudatban, de a legtöbb ilyen téves legendával. Tehát a legtöbb rossz sztereotípiával rendelkező borvidék. Tehát kezdve ez a nice éjszakák borra, ami egy jó mondás, meg sokan jó marketing dumának tartják, de alapvetően olyan nagyon sok valóság alapja nyilván nincsen. Sok tévhit, sok rossz elképzelés van. Mostanában már azért nagyjából tudjuk, hogy az ősi somlói bor az milyen is volt. Tehát ezt azért nagyjából már tudjuk, hogy furmint alapú házasítások voltak. Koncentrált, nagy testű, magas alkohol, tehát tüzes borként tartották számon. Tudjuk, ez nagyon vicces volt, hogy tudjuk, hogy sárga színű volt. Tehát tudjuk, hogy olyan tehát intenzíven sárga színű bor volt. Ez tök jó, hogy onnan tudjuk, hogy olvastam egy 1800-valahányas cikkben, hogy borhamisítás Ausztriában, és hogy a somlói bort azt vaskloriddal hamisítják. Tehát, hogy a vaskloriddal kezeltek alapvető borokat, mint olyan borokat, ami nem somlói, és ettől lett somlói. És akkor utána néztem, hogy a vaskloridd azt pontosan mit csinált, és burkoló kollégák, ismerősök mondták, hogy hát a házaknak a sárga festékére azzal nyomták, hogy sárga legyen. És akkor leesett, hogy hát igen, akkor attól lett somlói egy ból 1800-valahányban, hogy sárga volt. Meg a tüzességét azt tudtuk, hogy nagy alkoholtartalmú borok voltak. Tehát egy csomó olyan egyedi tulajdonsága volt a somlónak, ami akkor azonosította ez, hogy ilyen a somlói. Az áraikat is tudjuk, tehát hogy milyen árakkal dolgoztak régebben. Tényleg másfél-kétszer annyiba került, mint egy átlag más borvidéknek a bora. Tehát ugye kezdett így összeállni a kép, hogy milyen is a somlónak a prototípusa. Koncentrált, testes, masszív a maradékcukor, tehát a régi születi beszámolóknál ilyen átszámítva a korai mértékekről ilyen 27-es, 28-as, 30-as mustfokokkal születeltek október végén. Tehát ezek voltak a somlói borok. Ami az érdekes dolog az, hogy akkoriban úgy, hogy létezett, tehát 200 év is léteztek ez a kettősség, ami manapság is létezik. Ez konfliktusnak mondjuk, de nem konfliktus, hanem más piaci szegmensnek a kiszolgálására. van, tehát hogy a könnyedebb, lágyabb, jobban iható, zamatosabb, régebben ezt a zamatos szót használták erre, szemben állítva a tömény koncentrált nagy alkoholtartalmú dolgokkal. Tehát ez volt az a kettősség, hogy az egyiket azt Lengyelország, Oroszország, meg a belföldi piacra nyomták, a zamatosabb, lágyabb borokat pedig a kor arisztokráciája csináltatta magának, illetve a nyugati piacokra, tehát ez a német, francia, osztrák piacokra. Tehát ez a kettősség, ez mindig is létezett. És ugye Somlónak ez egy előnye volt, hogy az északi oldal ez erre alkalmas volt. Tehát a Rainer Rieslingnek, a Tramininek, a Szürke barátnak a múltját, azt a régi papírokból lehet látni, hogy ez az északi oldalnak volt. A déli oldalak pedig inkább az olasz, mostanában a filoxéri után az olasz Riesling, korábban pedig inkább a furmint alapú dolgok.
Balogh Zoltánt, a somlói apátsági pince tulajdonosát hallották.
Hordó minta.
Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Ifjabb Figula Mihály tevékenységét szintén sokan ismerték el. Elsősorban a dűlőszelektált olasz rizlingek, illetve a különböző vörösborok szállították a sikereket a fiatal balatonfüredi borásznak és csapatának. Figula Mihályt hallják.
Egy szép évjáraton vagyunk túl, a 11-es évjárat az előző az szépen fejlődött, nagyon jó borokat tudunk palackozni, és a 2012-es kifejezetten szép évjárat lesz, a mennyiség ugyan kevés, de a minőség nagyon jó. Nem kellett nyilván termést korlátozni, a természet megoldotta helyettünk, de a termésmennyiség sokkal alacsonyabb, ugye hát azért volt tavaszi fagy, téli fagy, volt jégeső, tehát ebben az évben minden volt, ami a szőlőt sújthatja. Ennek dacára egy nagyon-nagyon jó minőséget lehet születelni, csak kis mennyiséggel.
Kóstoltuk éppen a 2011-es olasz rieslinget, a Soskút olasz rieslinget, ami nagyon finom. A fehérek közül ez a kiugró abból az évjáratból, vagy van még jobb? Vagy amit még inkább szeretnek a Figula pincészetnél?
Inkább úgy fogalmaznék, hogy van olyan, ami más, tehát ahány dűlő, ugye annyiféle bor. 2011-ből is készült több olasz rizling, illetve olasz rizling alapú dűlőszelektált bor. Ez mindegyik egészen különböző, ugye, hogy a talaj átvarázsolja a fajtát. Úgyhogy én azt mondom, hogy az öt dűlőszelektált fehérből, amit 2011-ben készítettünk, mindegyik a maga nemében egy nagyon-nagyon kiváló borrá vált a palackozás idejére. Úgyhogy nagyon-nagyon szépek, nagyon autentikusak, ugye ezek teljesen hagyományos módszerrel készülnek, és így nagyon szépen közvetítik adott dűlőnek a karakterét. Szép lett a bordoma is, szép lett a sáfránykert is, palackoztunk Gellát, úgyhogy sok szép borunk van 11-ből.
Ezek mind olasz rieslingek, vagy a Gella nem?
A Gella az egy Sauvignon Blanc, de a másik három az olasz riesling, igen. Tehát ebbe az évjáratban három olasz rieslingünk van, 11-be dűlőszelektáltan, illetve a negyedik az alap olasz riesling, és 2012-ben valószínű, hogy még több lesz, mert most egyelőre a dűlős tételek száma az nagyobb, mert most ebbe az évjáratban lesz Arácsi is, mert ugye Arácsi csak 9-be volt, 10-be, 11-be nem, de most 12-ben biztos, hogy önállóan Arácsi is lesz.
Mert hogy annyira jó?
Én úgy érzem, hogy igen, egészen extra kategória most az Arácsi. Talán az Arácsi a legszebb egyelőre, aztán majd meglátjuk, hogy fejlődnek. Sokat játszottunk, van olyan olasz rizlingünk, amit héjon erjesztettünk a erjedés első fázisába. Ugye ez ilyenkor még nyilván nagyon kócos bor, tehát ebben az időszakban, ugyanakkor borzasztóan tartalmas, mély, úgyhogy úgy látom, hogy nagyon-nagyon szép évjárat lesz fehér és vörös borok tekintetében egyaránt.
Ez a héjon erjesztés, ez mennyi idő volt az olasz rizling esetében?
Itt azt csináljuk, hogy nekünk van lehetőségünk úgy héjon erjeszteni, hogy közbe tudunk hűteni, tehát nem kell attól félnem, hogy a héjon túl melegszik a tétel, és általában azt csináljuk, hogy az erjedésnek az első harmadát engedjük el héjon, vagy első negyedét. Ez azt jelenti, hogy 50-60 g cukorot fogyasztunk el a héjon erjesztésnél, többet nem, és az 50-60 g az általában egy ilyen 5-6 nap alatt fogy el az erjedés első fázisába. Ez pont elég ahhoz, hogy az a minimális alkohol, ami képződik, illetve a széndioxid, ami az erjedésnél felszabadul, az annyira szétbontja a héj szerkezetét, hogy még mélyebb, még tartalmasabb lesz a bor, sokkal több minden beoldódik, mint egy gyors feldolgozásnál. Úgyhogy ez is egy hagyományos megoldás egyébként, hogy nincs itt új a nap alatt, csak oda kell figyelni, és akkor lehet ilyen eredeti szép tételeket készíteni.
A közelmúltban lehetett hallani a narancsborokról, amik ugye nem narancsból, hanem ugyanúgy szőlőből készülnek, és éppen, hogy olyan fehér borok, amelyek hosszú ideig héjon voltak, és emiatt a színük is sötétebb, innen a narancs, akkor ezek szerint ez narancsbor, vagy azért annyit nem ázott, hogy narancsos legyen?
Igazából én nem kategorizálom nyilván így ezeket a tételeket, a sajátokat se. Van olyan, ahol héjon érjeztünk, van, ahol hosszan héjon áztatunk. Ugye egy szürke barátnál pillanat alatt beoldódik annyi színanyag, hogy az már-már narancsra emlékeztető, sőt, tehát nekünk volt korábban ez a Pinot Gris Pink nevezetű borunk, ahol egy 24 órás héjon áztatással egy rozé árnyalatot lehetett elérni. Az egésznek nem is a színbéli különbség a lényege, hanem az, hogy ami a héjban van, az fontos, és ami a héjban van, azt nem szabad eldobni. És a fehérnél, a gyors feldolgozásnál a héj az gyakorlatilag pillanatok alatt elválasztásra kerül a mustól, és ez nem jó. Úgyhogy ezért játszunk ezzel, hogy minél tovább tartjuk héjon a tételeket. Erjesztéssel vagy eredés nélkül, fajta függő, egyre több lesz az, amit erjesztéssel fogunk készíteni.
Csak az olasz fűzling esetében van ez a hosszabb héjon áztatás, vagy héjon erjesztés, vagy más fehérek esetében is?
Bármelyik, gyakorlatilag bármelyik fajtánál lehet ennek jelentősége. Itt az a kérdés, hogy ez olyan tartalmas alapanyag kell, ami ezt az eljárást bírja. Tehát nyilván egy könnyű üde bornál ez nem egy jó megoldás, de a dűlős boroknál gyakorlatilag bármelyiknél érdemes ezzel kísérletezni. Az a lényeg, hogy ne áztassunk be a magból húzós keserű ízeket, mert akkor pont az ellenkezőjét érjük el a célnak. Ez egy hosszú játék, mi elég régóta szórakozunk ezzel, és én úgy érzem, hogy most már eredmények is vannak.
Figula Mihályt, a balatonfüredi Figula pincészet vezetőjét hallották.
Hordó minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Ezzel mai műsorunk véget ért, de bormagazinunkat az interneten is meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió weboldalán, a www.inforadio.hu címen. Észrevételeiket várjuk e-mail címünkre, hordomintakukac@inforadio.hu. A szerkesztő Kovács András István nevében is búcsúzom, az Inforádió bormagazinját és benne Domani Csandrást hallották.